Szeretettel köszöntelek benneteket. Három napja lázban égek. Ez fizikai lázat is, és lelki lázat is jelent. Sajnos a légkondicionálót elég erős állítottam a kocsiba, és ez most kicsit bajt okozott nekem, de beállítottam úgy az algopiron hatását, hogy most az izzadás szakasa után vagyok, úgyhogy elvileg nem fogom törölgetni magamat. Úgyhogy elnézéseteket kérem, ha esetleg a gondolatmenetem néha nem lesz olyan gyors, vagy összefüggő, vagy kicsit lassabb lesz. Megpróbálom mindazt átadni, amit valóban az Úr a szívemre érzett, és valóban lázba volt a szívem, és ezért nem is akartam ezt a prédikációt lemondani, mert olyan sok nagyszerű dolgot tanultam Istentől az elmúlt hetekben, hogy ezt szeretném most nektek átadni, és Isten szent lelke adjon ehhez erőt, hogy ez sikeressen meg is történjen. Nem tudom, hogy tegnap éjfélkor ki volt ébren. Hát nőtestvéreket keveset látok, de azért vannak. És hát itt van a világbajnok csapatunk, és hát de jó lenne most beleugrani egy ilyen vizes medencébe. Én nagyon szeretem a vízilabdát, és nem csak azért, mert nagyon jók vagyunk, de igazából az utolsó másodperceket mindig nagyon várom. És ez az a pillanat, amiért én mindig nézem, hogy ez meglegyen, és lássam azt, hogy örvendeznek ezek az emberek. És én úgy gondolom, hogy így néztem végig, ahogy miután beleugrottak a vízbe, hogy az edző megölelte a tanítványait, hogy biztos vagyok benne, hogy annak a győzelemnek ott, amit elértek, annak örültek. De én biztos vagyok benne, hogy az a sok-sok munka, az a sok-sok szenvedés, az a sok-sok konfliktus, amit megértek így az edzések során, valahogy itt minden úgy feloldódott, minden átjött, hogy ők megérte ezt a harcot, megérte ezt a küzdelmet. És ez a kép, ez mutatja a sikert. És én arról szeretnék most beszélni nektek, hogy mi a siker. A mi életünkben mit nevezhetünk sikernek, illetve mikor mondhatjuk azt, hogy sikeres a mi életünk. És itt van egy ember, úgy hívják, hogy Eric Liddell. Nem tudom, hogy a Tűzszekerek című filmet ki látta. Ez az ember ennek a filmnek az ihletője. Ő misszionárius családban született, Kínában. És Isten megáldotta nagyon jó erővel, nagyszerű sportoló volt, és nagyon jó futó volt. Olyannyira, hogy bekerült a skót származású, de bekerült a brit válogatottba, és az olimpia előtt pár hónappal megtudta, hogy a legesélyesebb számába a 100 méteres futásban az a döntőt, azt vasárnap fogják tartani. És ő már akkor kijelentette, hogy ő vasárnap nem hajlandó futni, azért, mert a vasárnap, a nyugalom napja, az Úr napja az Úrral szeretné tölteni. És pihenni szeretne azon a napon. Nem akart szenzációt, nem akart az újságok címlapjára kerülni, de állítólag még, ahogy ott írva is vagyon, hogy még állítólag az angol király is, tehát ő is, a brit uralkodó is, úgymond enyhe nyomást helyezett rá, hogy légy szíves, fussál már. És hát, hogy a haza becsülete az mennyire fontos. És ő kijelentette, hogy nem a haza becsülete az első. Nem engedte, hogy közéje és Isten közé bárki vagy bármi beálljon. És jött a verseny, jött a döntő, és a rajtvonalnál egy amerikai masszőr egy kis cédulát csúsztatott a kezébe. És ezen a cédulán 1 Sámuel 2.30 volt, az, hogy mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. És ezt a papírt tartotta a kezébe, és nekiindult, és lefutotta a pályát olyannyira, hogy 5 méterrel megverte azt az ezüstérmest. És ez nem az ő száma volt. Tehát neki a 100 méter volt az ő száma, és miután győzött, ugye ez 400 méter, az első az interjúban ezt mondta. Isten misszionásnak hívott el, de adott gyorsságot is. És amikor futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Az első 200 méterbe mindent beleadtam. De a második 200 méter csak Isten segítségével tudtam végigfutni. Tehát ez az ember föladta a biztos nyerést. Nem tudta, hogy ezt a 400 métert ő hogy fogja megfutni. Az első 200-at bírta, de a második 200-at már nem a saját ereje vitte, Isten vitte. És győzött, 5 méterrel győzött, hatalmas győzelmet aratott. Persze még mellé egy bronzérem is becsúszott. De most a filmre visszatérve egy kicsit, mielőtt erről a képről mondanék pár szót. Akik látták, tudjátok, hogy igazából két szereplőnek az élete, tehát Eriknek, illetve egy zsidó fiatalembernek az élete volt bemutatva párhuzamosan. És a zsidó fiatalembernek az élete ki volt hegyezve teljesen az olimpiára. Őt lenézték, megvetették, és ő bizonyítani akart mindent, ő egy lapra tett fel, csak is az olimpián nyerni. És nyert is. De olyan érdekes, van egy jelenet a filmben, amikor ez a zsidó fiatalember és az edzője, ő meg egy arab ember volt, ők ketten egy kocsmába kötöttek ki. És ott ünnepelték a győzelmüket. De az a jelenet azt sugározta, hogy az az ember, valahogy ott vége lett minden. Elérték a sikert, és vége. Nincs új cél. De Eriknél nem így volt. Tehát miután ő megnyerte az olimpiát, ő visszament Kínába, misszionáriusnak. Gyerekeket segített, tanított, nevelte őket, és nagyon tetszik a mottója, ami az életére vonatkozik. Mi mindannyian misszionáriusok vagyunk, bárhol is vagyunk, vagy Krisztushoz vezetjük közelebb az embereket, vagy eltaszítjuk tőle. Isten királyságának szolgálunk, Isten királyságának dolgozunk. Az Úr megajándékozta, egy kedves tanítványa lett a felesége, egy kanadai lány, és gyermekekkel is megáldotta az Úr, de az esküvő után nem sokkal, illetve pár évre rá kitört a háború. És Kínát leronták a japánok, azt, ahol Erik szolgált, azt a területet is elfoglalták. Persze Erik a családját még a háború híre, tehát kitörés előtt elküldte, visszaküldte Kanadába, de ő ott maradt. És a lágerbe, ahova ő került, nagyon hamar, hát ugye a japánok valahogy észrevették, hogy az ember áldott ember, és megbízták a tábor vezetésével. És ő felelt több mint 2000 emberért. És nagyon sokat szolgált, és még ott is, még ebben a nyomorúságban is Istennek dicsőséget szerzett. Halála napján feleségéhez írt utolsó levelében ideg összeroppanásról panaszkodott. Túlhajszoltság miatt, de valójában gyógyíthatatlan agytumorban szenvedett. 1945. február 21-én, 5 hónappal a felszabadulás előtt halt meg a japán lejfangi munkatáborba. Utolsó két szava ez volt, teljes odaadás. Röviddel a halála előtt Winston Churchill elérte, hogy néhány foglyot szabadon engedjenek. Little is köztük lett volna, de átengedte a helyét egy állapotos fogolytársának. Nem csupán a táborlakok, hanem a skóciai is gyászba borult, különösen a fiatalok napokig síratták. Hadifogoly társa szerint ő volt a legkiválóbb keresztény, soha senkire nem volt egy rossz szava. Futó cipőjét a tábor egyik cipőtlen gyermekének adta, aki később 40 évig volt misszionárius Japánba. Kedves testvérem, te a futó cipődet kinek fogod odaadni? Ki fogja átvenni azt a szolgálatot, amit te elkezdtél? Sikeres volt ez az ember, mit lehet mondani? Olimpiát nyert. Az olimpia hozta a sikert? A világ szemében igen. de Isten szemében nem. És térképen már látjátok, fél éve már Illés bűveletében élek. Előző alkalom, amikor itt voltam, Illésről beszéltem nektek. Mit mondanátok? Illés sikeres volt? Hogyan jellemeznétek Illést? Most egy kicsit felidézve az ő történetét. Most lehet, hogy a fiatalok, akik voltak az ifjúsági alkalmon, nekik már erről beszéltem, vagy a férfi körben is erről volt szó. Hogyan jellemeznek Illésnek a személyiségét? Milyen ember volt ő? Igen, ugyanolyan, mint mi. De miket lehetne még mondani? Kicsit segítek, jó? Mert én összeírtam, sokáig ott lenne a gyerekteremben, ott fönn volt a táblán, hogy miket szedtünk mi össze. Az Úr keze vele volt. Tekintély tisztelő. Együttérző szívű. Szoros kapcsolatban volt Istennel. Engedelmes, bátor, magabiztos, elkötelezett, bölcs, humoros, alapos, körültekintő, hitembere, helyreállító, előrelátó, igazságos, következetes, igazi szolga, kitartó, alázatos és vezetető volt. És ezek fényében Isten igéjét nyissuk ki, és nézzük meg Istennek az életének egy szakaszát, és kérlek benneteket, hogy álljunk fel az Úr igéje iránti tiszteletből. Ezt a Királyok első könyvében, a 19. fejezetben találjuk ezt a szakaszt. Ez az Ószövetség 356. oldalán. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett júdeai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi áraföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeinnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével, mert 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat, pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életem is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta egyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szerít hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolgottam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat, pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam, de az én életemet is el akarják venni. Akkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáért, Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél Meholái Sáfát fiát pedig kent fel profétává magad helyébe. És aki megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelbe 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Imádkozzunk. Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy te mindig kész vagy szólni, tanítani, mindig kész vagy bátorítani, és Uram, köszönöm, hogy a te ígéd az igaz, igazság van benne, nincs eltakarva semmi, és példaként irattatott meg számunkra minden, hogy erőt és bátorítást vegyünk belőle. Uram, legyen ez most így. Ámen. Foglaljunk helyet. Ezután a szakasz után mit mondanátok? Sikeres volt? Illés? Lehet, hogy egy kicsit elbizonytalanulunk, de kicsit hadd foglaljam el össze nektek, hogy mi történt itt. Nagyon szeretem Árpád testvérnek az egyik mondatát. Ő szokta mondani, hogy ez a könyv Isten, ember és a sátán. Erről szól. És a mi életünk is erről szól. Istenről, emberről és a sátánról. És milyen Istent tudunk itt megismerni? Milyen Isten, aki itt szerepel? Izrael, Izsák, Jákob, Ábrahám istene, a hatalmas Isten. Az, aki hatalmas kézzel Izraelt kihozta Egyiptomból, a vörös tengert szétválasztotta, a pusztába ételt és vizet adott az embereknek, a Hóreben hatalmas földrengés és hatalmas jelenések között Isten megjelent és átadta a 10 parancsolatot. Ilyen hatalmas Isten, a teremtő Isten jelenik itt meg. Jahve, az örökké való Isten, az Úr az Isten. Ő az egyik szereplője ennek a történetnek. És ki az ember? Mit lehet itt látni? Ahogy Mózes megmondta, az életet vagy ha halált választjátok, választanatok kell. Ha elfordultok, halált és átkot hoztok magatokra. És jelenleg Izrael ebben az állapotban volt. Elfordult Istentől. Ez köszönhető nagy részt a királyuknak, Aháb, akiről, akit úgy jellemez az ige, szeretném felolvasni, hogy nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb, mert félre vezette a felesége, Jezabel. Igen utálatos dolgot művelt, követte a bálványokat, egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai előtt. Jezabel, az talán sikerül mutatni, innen a föníciai területről innen jött, és hozta a hamis istenét, Bált, aki úgy lépett fel, mint ő a természet istene, az eső istene, a villám, a tűz istene, és hozta a profétáit is. De nem elégedett meg ezzel, neki állt szisztematikusan pusztítani Izraelt igaz profétáit. Elkezdte gyilkolni őket. Na, de az Úr szólt, és küldte az ő szolgáját, küldte Tisbei Illést, és megmondta, hogy 3 évig nem lesz eső, szárasság jön. Miért? Hát azért, mert ahogy Egyiptomban az Úr megszégyenítette a különböző isteneket, a napistent, béka kellett nektek, kaptatok békát bőven. Tehát mind megszégyenültek azok az istenek, és itt is, az eső és a tűz istene, ha Bál az Isten, adjon esőt, de nem adott. Persze a propaganda beindult, ha valahogy meg kellett ezt magyarázni. Ezt csak én sejtem, tehát nem úgy mondom, hogy az Úr igéjéből van ez. De valószínű, hogy ahogy látjuk, amikor találkozott Ahábbal, Azt mondták, te vagy Izrael megrontója. Azért nincs eső, mert Illés megrontotta Izraelt, tehát Bál haragszik Illésre. Ha elpusztítjuk Illést, újra lesz eső. Nem tudom, milyen hazugság gépezet indult be, de valami biztos beindult. És Isten megvédte Izraelt. Elvitte, és kerítpatak partján különleges módon gondoskodott róla. Madarak hordtak neki ételt. Majd a patak kifogyott, nem volt víz. És elvitte az Úr a gonoszság forrásához, Föníciához, pont oda, honnan jött ez a Jezabel. És ott a sareptai özvegyasszonnyal találkozott. Talán egy picit emlékeztek, amikor erről beszéltem, hogy ez az asszony ott volt azon a helyen, ahol lennie kellett. Azt tette, amit tennie kellett. Végezte a feladatát. Kétségbe esett helyzetbe volt, hisz szárasság volt, éhség volt. Már csak egy pici maradt, az utolsó maradt, és azt odaadta Illésnek. És utána az olajos fazék, a lisztes, az olajos kosra, a lisztes fazék nem fogyott ki. Addig, amíg szárasság volt. Csodát látott Illés. Sőt, hatalmas csodát látott még. Meglátta, hogy ez az Isten az életnek az ura. A meghalt fiatal ifjút feltámasztotta az Úr. Tehát Illés megtapasztalta Isten hatalmát, teremtő erejét, megtapasztalta a gondoskodását, megtapasztalta azt, hogy az Úr az élet ura, csodákat látott Illés. És ezek után az Úr igéje megint szólt neki. Elvezette, és elment a hegyre, Karmel hegyére. És megtörtént a nagy összecsapás. És most annyira részletekbe itt nem akarok belemenni, de ahogy itt összegyűjtöttük a tulajdonságokat, nagyon precízen, meg humorosan is kinevette a Bál prófétáit. A Bál proféták átadták a lelküket a sátánnak, extázisba estek, vagdosták magukat, kérték, hogy adjon Isten esőt, meg tüzet az égből, de nem jött válasz. És Illés kérte, és az Úr tüzet adott az égből. És ez a tűz igazolta azt, hogy egy Isten van Izraelbe. Nincs más. Az Úr az Isten, az Úr az Isten. És igazolta az ő prófétáját. Az Úr az Isten. A nép meglátta, hogy az Úr az Isten. Skandálták, hogy az Úr az Isten. És Illés azt mondta, hogy akkor a törvény szerint a hamis prófétáknak takarodnia kell. És 850 prófétát lemészároltak. Majd Illés imádkozott esőért, és megjött az eső. És ezután Illés előbb érkezett Jezreelben, ahol ott volt a királynő, ott volt Jezabel, a gonosz, a sátán. És kicsit játszunk el a gondolattal. Mit várnátok? Minek kellene most itt jönnie? Mit mondanátok? Véget ért mindennek. Illés megtette, amit kellett, bejelentette, hogy eső lesz, megjött az eső, köszönöm szépen, elmegyek. Mi kellett volna még? Illés úgy imádkozott, felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, te fordíts vissza a szívüket. Mert sántikáltak Bál és Isten között. Be van fejezve még itt a munka? Be van fejezve még a küldetés? Nem. A gonoszság forrása még ott van. Jezabel még ott van. Mi lesz? Isten, hiszem, hogy türelmes. Isten ad megtérésre időt. De mi történt itt? Király elment, elmondta, asszony, hát mi történt itt? Hát nincs már senkid, nézd oda, mi történt, lemészároltak mindent. Isten az igazi, az Úr az igaz Isten. Erre Jezabel, a sátán szolgája, mit csinált? Követet küldött Illéshez. Miért követet küldött? Miért nem küldött katonákat? Hát, akkor is voltak terroristák, bérgyilkosok. Menjetek, öljétek meg. Csak üzenetet küldött. Miért? Meggyőződésem, mert nem volt hatalma. Elveszítette a hatalmát, vesztes volt, legyőzettetett. Hát több, nem tudom, az ige nem írja, hogy hány ezren, tízezren voltak akkor ott jelen, amikor a tűz lecsapott, de egy hadsereg állt Illés mögött. Illés szavára pillanatok alatt olyan puccsot lehetett volna csinálni, hogy ihaj, csuhaj. De Jezabel mit csinált? Fenyegetett. Mit csinál a sátán? Fenyeget. Ez a taktikája. Hazugságot mond, és a hazugsággal rémít. Most nem tudom, hogy tudom-e mutatni, hogy rázom az öklömet, bárki megijed-e. De mondjuk egy ekkora ököl kezdene itt valódi ököl itt fejed fölött lenni. Ezt teszi a sátán. Hazugságod visz be, megfenyeget, és meg az érzelmeink megijesztenek minket. És ez a bátor, Isten embere, aki minden Isten, hatalmas szent Isten ott állt mögötte, igazolva volt, egyik pillanatra, másikra, bum, összeomlott. Nagyon sok mindent lehet, én azt hiszem, itt tanulni. Az egyik dolgot hadd említsem. Mikor vagyunk a legsebezhetőbbek? Akkor, amikor nyomorúságban vagyunk, és sok-sok szenvedés tör ránk. Hányszor imádkozol akkor, amikor nyomorúságban vagy? És amikor sikerbe vagy, sikeres vagy a munkádba, kineveztek, most már vezető lettél, vagy bármilyen területen sikeres vagy, gyülekezet hirtelen duplájára nő, akkor vagy a legsebezhetőbb. A sikereink közepette ott áll a sátán, és kész hazudni és ordítani. Nagyon szeretem ezt a képet, ez a Zarándok útjából van, biztos benne, hogy többen ismeritek. Két oroszlán láncra volt kötve, de ő nem látta a láncokat. Illés nem látta a láncokat. Nem látta, hogy Jezabel bukott királynő, és elhitte. És az érzelmeire hallgatott, megijedt. Lehetséges, hogy fizikai fáradtság is volt benne, de a lelkében valami nagy-nagy összeomlás volt. A Teremtő Istenről levette a tekintetét. Nem figyelt. Isten hatalmas embere nem figyelt oda a Teremtő Istenre. Illés megijedt. És mit csinálunk, amikor megijedünk egy helyzetbe? Elfutunk. Hát, általában itt szokott lenni, nem? Még felnőttként is, ha lehet, megpróbálunk elfutni, elmenekülni. Kedves testvérem, nem tudom, hogy milyen hazugsággal támad most téged a gonosz. Engem támad. Tudom a taktikáit. Magamat is ismerem. Tudom, hogy milyen könnyű elbukni. De mit hazudik neked? Mivel fenyeget? Elveszett a házasságod? Azt hazudja? Nincs esély? Vagy szerencsétlen alak vagy? Nem viszed semmire az életbe? Vagy a leggyakoribb, engem nem szeret senki. Engem nem szeret senki. Főleg egy sikertelen főzés után, akkor a család nem eszi meg. A végén könnyű oda lyukadni, hogy engem nem szeret senki. De igenis szeret. Nézd körülötted, hogy kik vannak, akik szeretnek. Vannak, akik szeretnek. És ott van a legfontosabb. Jézus Krisztus, a mennyei atyánk, ő is szeret, ott van melletted. Elhisszük a hazugságot, az érzelmeinkre figyelünk a tények helyett. Van még egy hazugság, amit én úgy gondolom, hogy Illés elhitt. És a hazugság az volt, hogy egyedül van. Nincs senki körülötte. Előző nap, ha egyet lapozunk a Bibliába, a nagy összecsapás előtt, ott volt, hogy kapta a hírt, hogy 50-50, 100 prófét el van rejtve. Egyedül volt. Tudta a tényt? Tudta. Mire figyelt? Az érzelmeire. És amikor testvérek, amikor depresszióba esünk, és most ezt kihangsúlyozom, hogy esünk, mert mindannyian esünk, akkor ez így működik, hogy a hazugságra figyelünk, érzelmeikre hallgatunk, és nem látjuk, vakok vagyunk a tényekre. Mi volt az igazi problémája Illésnek? Mi volt a szívébe itt? Mit lehet látni? Azt írja az ige, hogy mert nem vagyok jobb elődeimnél. Most ez a mondata, itt lehet spekulálni, hogy Illés jellemével, jellemét figyelve ez a kijelentés, ez mit takarhat? Én három opciót hadd adjak nektek, nem tudom, hogy melyik volt valójában. Az egyik a legvalószínűbb, de amikor én ezzel így szembesültem, így óckodtam ellene, de lehet, hogy ez a legvalószínűbb. Kezdem ezzel. Illés büszke volt. Erős akart lenni, győzni akart, és fölismerte, hogy bukott. És Istennek visszamondta, hogy nem vagyok jobb. Nem vagyok jobb, mint elődeim. Vagy a másik lehetőség, hogy Illés magát vádolta, és összeesett, és azt mondta, hogy nem vagyok jobb elődeimnél. Illetve a harmadik, az lehet, hogy az, hogy az elvárások, azok, ami benne voltak elvárások, hogy minek kellett volna jönni, az nem lett. Tehát úgy gondolta, hogy majd Isten ugyanúgy valami tüzet lehoz, és Jezabelt is kivégzi, eltűnik. Nem tudom hogy igazából, hogy pontosan mi zajlott le Illés szívébe, de azt látjuk, hogy mi lett a következménye. Elfutott, elmenekült, hitt a hazugságnak, hitt az érzelmeinek, és most itt jön valami csodálatos, és legyen ez, testvéreim, mindannyiótoknak vigasztalásul, bátorításul van ez itt megiratva. Égkő az Úr igéjébe, az Ószövetségben, hogy ez a hatalmas Isten mit kezdett ezzel a bukott szolgájával? Bum! Lecsapok! Félrevetem! De nem ilyenek, néha nem így képzeljük Istent, hogy Isten, vétkeztem, tehát bűnt követtünk el, és majd Isten, bum! Igen, Isten nevel, a fiait neveli. De nézd ide, hogy Istennek a kegyelme hogy ragyog itt, és mi történt? Egy angyalt küldött. Egy angyal így oldalba lökte. Illés, egyél. Tudta Isten, hogy szüksége van neki. Hosszú út előtt áll, hiszen Illés még akart futni, és amikor megkapta másodszor is, hogy egyél, hosszú út előtte áll. Nem kellett kétszer mondani neki, futott. És hova érkezett? Messzire ment. Hol lett volna neki a helye? Szamáriába. Ott lett volna neki a helye. És amilyen messze csak tudott, futott. Senki ne érje utol. És Isten kegyelme továbbra is ott van vele. Mit mond neki Isten? Mit csinálsz itt, Illés? Isten szent hegyén volt Illés. Ez volt a helye neki? Ahol Mózesnek Isten megjelent. Ez volt Illés helye? Nem. Hát Isten megkérdezte, mit csinálsz itt, Illés? Nem a helye volt Illésnek. Illésnek nem ott Isten hegyén kellett volna lennie. Most kicsit hadd tegyem drámaibbá ezt a dolgot, hogy Illés nem volt a helyén. Mi lett ennek a következménye, hogy Illés nem volt a helyén? Egyet lapozunk. Az egyik következmény, ez a gonosz királynő hatalmon maradt. Az a hatalmas győzelem, ami ott megtörtént, szertefoszlott. Hatalmon maradt olyannyira, hogy megölte, úgy írja, hogy Nábot szőlőjét megszereztette a királlyal, és megölette. Egy család pusztult bele, azért, mert Illés nem volt a helyén. Hogyha nézzük, a többi fejezetben háborúk jöttek. Sőt, Szamáriát körülzárta Arám serege, és olyan nyomorúság jött arra a városra, hogy az anyák a gyermekeiket megfőzték és megették. Illés nem volt a helyén, ennek lettek következményei. Drámai következményei voltak. Nem tudom, talán el tudjátok olvasni, ez egy luxus hajó, Costa Concordia. Ez kiszolgál 4000 embert, most nem emlékszem, hogy hány száz szolgáló személyzet, de ez a luxusnak a megtestesítője, és ez a hajóval földközi tengeren körbe-körbe vitték a turistákat, embereket, és tavaly január 13-án ez a hajó közel sodródott a parthoz, és zátonyra futott. Egy 70 méteres rés keretkezett a hajó oldalán, és szép lassan ez a hajó kezdett megdőlni. És sajnos egy magyar áldozat is volt, de az összlétszám az áldozatnak 32 ember odaveszett. És amikor zátonyra futottak, egy órát vesztegeltek, nem volt világos utasítás, nem mondták meg, mit kell csinálni. Megnéztem videókat egyébként. A mikrofonokban azt kiabálták, hogy generátor hiba van, mindenki őrizze meg a nyugalmát, nem kell pánikolni. Az emberek meg tódultak fel, próbáltak a kiáratokhoz menni. És mit csinált a kapitány? Nem tudom, hogy hallottátok. Elsők között lelépett, kiment a partra. Nem adott világos utasítást, a kapitány nem volt a helyén. Egyes szakértők szerint embereket lehetett volna megmenteni, ha a kapitány a helyén marad, és irányítja a mentést. És azonnal megkezdik az embereknek az evakuálását. Drámai következményei lehetnek annak, ha nem vagy a helyeden. Ha nem azt csinálod, amire Isten hívott. Nem tudom, hogy Illésről most milyen kép van bennetek. Nem ez volt a célom, hogy Illés most itt lehúzzam előttetek. Az volt a célom, hogy azt bemutassam, hogy Isten nem a tökéleteseket választja ki. Isten nem azért választotta ki Illést, mert olyan tökéletes volt, kész volt a szolgálatra. Isten szuverén kiválasztása működik, és Isten kiválasztott tégedet is, ha Krisztust a szívedbe hívtad. És Istennek terve van az életeddel, és teljes tartalmas életet akar. Azt akarja, hogy győztes legyél. Hogy amikor a menny kapuján belépsz, én nem tudom, hogy milyen lesz. Nem tudom, hogy egy úszómedence lesz ott, és beleugrunk, és ott nagy örvendezés lesz. De hogy az angyalok örvendezni fognak, amikor belépsz, és dicsőíteni fogják Istent. Szent, szent az Isten. Mert Bertalaci belépett, mert Révész Dániel belépett, mert Pisti belépett, Rudi belépett. Győztesnek hívott el minket Isten. Nem a tökéletesség a cél, és ez a csodálatos, hogy Isten már az Ószövetségben megmutatta, milyen nagy az ő kegyelme. Nem attól fogunk bemenni a mennybe, mert mindent olyan kiválóan megcsinálunk. Most ha nézzük itt Illést, mi volt a válasza? Mit csinálsz itt, Illés? Mi lett volna a logikus válasz? Bocsáss meg, Uram! Vétkeztem, igazad van, segíts gyarlóságomon. De mit mond Illés? Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáridat, profidát, meg fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg. Megint, itt a hazugság. Egyedül én maradtam meg. Nem igaz. Érzelmeire hallgat, és elhiszi, hogy egyedül ő maradt meg. Pedig az agyába tudja, hogy ez nem igaz. Pár nappal korábban tudta, hogy 50-50 ott van. Egyedül én maradtam. És megint mit csinál Isten? Illés? Hát nem érted? És jó megrázza, és megfenyegeti? Nem. Hanem újra tanít. És hogy tanít? Először hatalmas szél. Utána földrengés, utána tűz. Ott volt Isten benne? Nem. Miben volt ott? A szelíd hangban. A szelíd hangként szólt hozzá Isten. Amit meg lehet figyelni Illésnél, annyira tetszik ez, amikor ugye összegyűjtöttük ezeket a sok pozitív jelzőt róla, mindig azt lehet olvasni, hogy szólt hozzá az Úr igéje. Szólt hozzá az Úr igéje. Szólt hozzá az Úr igéje. Mindig meghallotta Isten. Mindig engedelmeskedett. Meghallotta, engedelmeskedett. Tette precízen pontosan, amit Isten kért tőle. És itt Isten újra szól hozzá. Gondolkodtam, hogy ezt mondjam, nem mondjam. Talán nem lesz félreértető. Ha eljössz Isten tiszteletre, és vágysz arra, hogy libabőrös legyél, hogy átjárjanak a nagyszerű érzések, nem baj. Vagy keresed a csodákat, a nagy dolgokat az életedben, nem baj. Ha szeretnél feltámadást látni, szeretnél gyógyulásokat látni, nem baj. De nézz ide, itt Isten igéje mit mond? A szelíd hang. Nagyobb értéke van annak, hogy Isten hangját meghalod, mint nagy látványos csodákban veszel részt. Mert ha elhibázod Isten hangját, annak súlyos következményei lesznek. Halld meg Isten hangját, és Isten hangját az ő jelenlétében lehet meghallgatni. Légy fontosságú, hogy Istennel töltsünk időt. Főleg, amikor a siker tetején vagy. Légy fontosságú, hogy Isten hangját halljad. És újra kérdezi Isten, mit csinálsz itt, Illés? Ezek után is milyen válasz jön? Ezek után. Ugyanaz. Isten jelenlétében Illés, hiszem, hogy a lelkében elindult egy javulási folyamat, de még mindig ragaszkodik. És utána Isten újra ad neki irányt. Menj el Hazaelt, Jéhut, Elizeust, kent fel. 1-2-3. Világos, egyértelmű parancs. Mit csinál Illés? Nem tudom, hogy emlékeztek-e. Hova megy? Először. Azonnal ment Damaszkuszba? Nem Damaszkuszba ment, hanem ment a legutolsó feladathoz. Gyorsan megtalálni a helyettest. Majd ő elvégzi. És olyan érdekes, hogy ezt az első kettőt Elizeus Illés soha nem tette meg. Parancsot kapott Istentől, kétharmadát nem teljesítette, egyharmadát teljesítette. Isten bátor embere elbukott, elhagyta a helyét. Soha nem került vissza arra a helyre, ahova kellett. És még mindig nem tudott teljesen visszaállni a szolgálatába. de Isten mégis használta. Nábot szőlőjé, amikor megtörtént ez az ocsmány dolog, Illés volt, aki kihirdette az ítéletet. Kutyák nyalták fel, és tépték széjjel Jezabelt és Ahábot, illetve Ahab vérét, kutyák nyalták fel. Isten használta. Milyen csodálatos. Ez megint a kegyelme. Elbukott, de használta. És most engedjétek meg, hogy Illést ebből a mély pontról hadd emeljen fel. Befejeződött itt Illés szolgálata? Felemeltetett. Hány ember emeltetett fel tüzes szekéren? Nem sok. Felvitetett Istenhez. És később az új szövetségben hol tűnik fel? A megdicsőlés hegyén az Úr Jézusnak beszél arról, hogy mi vár rá. Micsoda csodálatos szolgálat. És egyes teológusok szerint a Jelenések könyvében, Jeruzsálemben a két próféta közül az egyik Illés lesz. Tehát Isten kiket választ ki? A tökéleteseket, akik mindenben okék, akik szuperkeresztények? Nem. Illés olyan, mint mi, mint te, Laci, vagy mint Pisti, Rudi, Dani. Illés nem volt már, sőt, Dávid. Mit tett Dávid? Gyilkolt, paráználkodott. Mózes mérges lett. Emberből voltak Isten nagy emberei. Isten szeret, türelmes, hordoz. Bűneinket, hibáinkat megbocsátja. Nincs olyan vétek, amit Isten ne tudna megbocsátani, és nem tudna kiemelni belőle. És Isten tudja, hogy hogyan kell kezelni. Tudja, hogy nyúljon hozzád. Ha angyal kell, angyalt küld. Ki a te angyalod? Lehet, hogy egy testvér a gyülekezetből felhív. Vagy egy mobilon érkezik egy SMS. Nem tudom. De Isten törődik veled. Nem vetel. Szeret és felemel. Illés ugyanen ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy legyen eső, nem is volt eső a földön, 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Hogy lehet az, hogy mi a titka Isten nagy embereinek? Hogy lettek ők győztesek? Többször itt az elmúlt hetekben, hónapokban, az ige hirdetésekben ez az ige megjelent. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Ez a titok, a hit, amit Isten figyelemben vesz. Azt pedig, hogy közted és Isten között mi zajlik le, azt csak Isten látja. De Isten számára nincs elbukott ember. Ő kész mindenki után utányulni és felemelni. Rövid összefoglalás. Ne higgy a hazugságoknak és az érzéseidnek. Maradj a helyeden. Ha nem maradsz a helyeden, annak következményei vannak. Drámai következményei. Illés kivétetett abból a szolgálatból, ami eredetileg el volt rendelve neki. Nem tudott visszamenni ugyanabba a szolgálatba. Isten használta, és elragadta, és onnantól fogva minden rendben volt, és rendben van. Isten kegyelmes. Ő nem lesújt, nem fenyeget. Valami történt a... Közben magyarázok lelkesen, de... Tehát Isten kegyelmes, és nem rázza így a kezét, nem egy ilyen szigorú, kész arra, hogy bármikor tégedet megbüntessen. Hitáltal vagy kedves Istennek, nem a tökéletességeddel. Visszatérve Erikre, vele kezdtem az ige hirdetést. Ez a filmből vettem ezt a kockát. Egy előfutamon, a nemzeti futamokon, ő elesett. És ezek után ő felállt, és futott tovább, és megnyerte azt a futamot, és így került be a bajnokságba. Testvérem, ha elestél, elbuktál, állj fel. Nincs olyan állapot, ami lehúzna. Csak a sátán mondja azt, hogy lehúz. Bármi kísértés van, ha elhiszel hazugságokat más emberekről, másról, kérd Isten segítségét, hogy szabadítson meg tőle. Ne higgy el hazugságokat más emberekről, rombolja a kapcsolatot, és következményei lesznek. Figyelj a tényekre, figyelj Isten halk szavára. Legyél a jelenlétében, és az ő jelenlétében meghallod az igazságot. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rá, és te idejébe adsz neki eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Isten félő kívánságát, meghallgatja kívánságukat, és megsegíti őket. Ha te utad, félre is megy. Isten útja igaz és egyenes. Isten visszahoz arra az útra. Segít, légy a jelenlétébe, kiálts hozzá. Ez a hivatásunk, hogy győztesen lépjünk be a célon. Erre vagyunk elhívva. Győztesnek, nem elbukottnak. Ez egy kép, amit 18 éves koromban kaptam, és ezzel szeretném zárni az igehirdetést. 18 évvel ezelőtt kaptam, ezzel árultam, hogy milyen fiatal vagyok. Ezen a képen egy kis hajót, csónakot, ladikot lehet látni, és a siker, az a képnek a címe, és alája oda van írva, hogy a siker az egy utazás, és nem végállomás. Tehát a sikert azt ne, igen, lehet elérni, úgymond sikereket. Elmész főiskolára, lediplomázott, plusz még a nyelvvizsga is megvan. Kapsz egy nagyszerű állást. Az Úr ad társat, és az életed megy előre. De nem ezek a pontok adják a sikert. A siker az összesség, a teljes utazás a siker. És én ezt kívánom nektek, testvéreim, hogy én mindig, amikor depresszió közé állapotba jutok, a melankolikus testvéreknek mondom, hogy ez viszonylag gyakori, tehát az ilyen zártabb típusú emberek, azok szeretik azt mondani, hogy engem nem szeret senki, és könnyű eljutni arra a pontra, hogy egész nap csak alszanak az ágyba. Nekik mondom, hogy ne higgyetek abba a pillanatba a hazugságnak. És én nekem mindig ez a kép ott van a szobámban, akkor mindig oda slattyogok, és akkor úgy ránézek, néha azt mondom, hogy oké, de segít. És az első főnökömtől kaptam ezt a képet, és ráírta, hogy maradj az úton. Ha Istentől én kérek valamit, hát talán ezt mondanám. Hadd maradjak az úton. Ahogy Káléb, 82 évesen, ereje volt és győzött, és bement arra a földre, és az élettel megtelve tért atyáihoz. Ezt kívánom mindenkinek. A fiataloknak még nem, hogy térjenek atyáikhoz, meg még a középre idősebbeknek se, de azt kívánom, hogy az életed minden portján, ha mélyen is vagy, ha össze is vagy esve, hidd, hogy Isten szeret, és melletted van.